Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a Rekorder új podcastja a filmzene, aminek olyan jó kiválasztottuk a címét, hogy nem is magyaráznám azt, hogy miről fog szólni. Engem Varga Ferencnek hívnak, és első vendégem Balázs Ádám. Szia, Ádám!
Szia, szia, Feri!
Aki az egyik legmenőbb filmzenes szerző az országban. Olyan filmek zenéjét szerezte, mint az Oscar-díjas Mindenki, az Oscar jelölt Testről és lélekről, az Oscart kellett volna kapni a Utóélet, valamint az Unoka, a Nagy karácsony, a Buék, a Pappapi, a Feleségem története, illetve olyan tévésorozatok zenéjét, mint a Terápia, a Hexion, a Csak Színház is más semmi, és a román HBO-s Árnyak, illetve ami a legfontosabb, az Egy nyári kaland, ahol pluszban még társszerzője volt a főcímdalnak, ami az Örökké című száma az Intim Torna Illegáltól. Jelenleg két film is fut a magyar mozikba, aminek ő szerezte a zenéjét, vagyis te, a Nyugati nyaralás és a Magasságok és mélységek, és amit még mindig el szoktak mondani rólad, hogy a Jó barátoknak a 9. évadának a 20. részében a te zenéjét szól a tetőpartin, és ezt az epizódot pont 10 nappal a 30. születésnapod előtt adta le az NBC TV csatorna. Kezdjük ott, amikor mi először beszéltünk, és az pont 5 évvel ezelőtt volt, március 1-én üldögéltem otthon a kanapén, és akkor megcsörönt a telefon, és te voltál az, a semmiből felhívtál, mégpedig azért, mert előtte levő nap, ez a Mindenki Oscarja idején volt, előtte levő nap felhívtam Gáspár Favi Dorkát, a Mindenki egyik főszereplőjét, aki akkor azt hiszem 14 éves volt, felhívtam Hollywoodban, és ő elmesélte az egész Oscar-díj kiosztós élményét, és ott többször megemlített téged is, és valahogy mindig az volt, hogy te nagyon, az ő elmesélésében te nagyon csúnyán beszéltél, és én ezt leírtam úgy, ahogy ő elmondta, ez a cikk, ez még most is kimon az Origon, érdemes olvasni, mert nagyon szuper, az a címe, hogy Nicole Kidman megkérdezte tőlem, hogy igaz-e a hajam, és akkor te felhívtál, és azt mondtad, hogy hú, hát ez egy kicsit ciki, hogy ennyire csúnyán beszélek ebbe a cikkbe, hogy ezt el fogja olvasni anyukám, hogy nem lehetne valamit csinálni, és azt mondom, hogy így kivettem belőle dolgokat, most azért elolvastam megint, és így benne van az, hogy tehát ez azért átjön, mert ki van sípolva, de hogy igen, valamit finomítottam rajta, hogy aztán anyukám mit szólt hozzá?
Hát nem örültek. Az a helyzet, hogy amikor az ember egy ilyen hihetetlen euforikus állapotban van, és tényleg ez az egész csapatunknak valami akkora fantasztikus életre szóló élmény volt, és az, hogy Kristóf ezt kiharcolta, hogy mi alkotók is el tudjunk jutni a gálára, úgyhogy még rövidfilmnek ennyi stábja nem ült még az Oscaron, tényleg, tehát egyszerűen valami olyan számmal vertük meg a másodikat, hogy majdnem duplája, és megcsinálta, szóval tényleg ez hihetetlen, ügyesen és nagyon jól ez az egész csapat, nagyon szépen együtt ment, és tényleg mentünk ebbe a mesébe, mert hát senki nem gondolta volna, amikor gyártottuk meg, felvettük, hogy ennek ilyen fantasztikus, hatalmas nagy nézettsége lesz, ennyi emberhez eljut. De hogy most visszamegyek az anyuka vonalhoz, akkor én emlékszem, a Kristóf tartott egy vetítést erről a filmről, még a legutolsó állapotában, amikor még mielőtt kijött volna a tévében, egy moziban, és oda elhívta, és ez is annyira jellemző a Kristófra tényleg, hogy elhívta az összes gyereket, az összes szülőt, az összes statisztát, mindenkit, tehát hogy csinált egy ilyen nagy családi vetítést a filmnek, és ott én is elvittem a szüleimet, és az anyukám az teljesen oda volt a filmtől, és olyan hatása alá került, és azt mondta, hogy ez ilyen jót ő még nem látott, és hogy ez nagyon messze fog menni, és ezt úgy mondom, hogy azért azt tudni kell a jó anyámról, hogy 40 évig volt énektanár. És akkor így elmentünk erre a 3-4 napra együtt, hihetetlen jó hangulatban voltunk, végig mindenki készült, nagyon sok minden történt, az előző napokon voltak olyanok, hogy különböző ilyen eseményekre mentünk az Oscar előtt, és ott is találkoztunk számunkra meghatározó filmesekkel, és amikor elmentünk, akkor ugye úgy volt, hogy volt egy jött értünk egy limuzin, akkor abban üldögéltünk, ami egyébként nagyon vicces volt, mert kb. Ilyen 3 órát ültünk a limuzinba, az utolsó 200 méteren, vagy 2 biztos, úgyhogy ott is ez a beengedési sorrend miatt. Igen, szóval hát van egy ilyen, az a baj, hogy én tudok csúnyán beszélni, nagyon-nagyon nem szeretik ezt a szüleim, de hát ez jön egy ilyen habitussal, és akkor annyira ott elfogott a hév, hogy ott egyszerűen így kiszaladt belőlem, de tényleg nem is mondom, ez az euforikus állapot, ez egy olyan, tehát ott mindenki csak örült, fogtuk egymás kezét, és akkor
Dorka ott arról mesél, hogy ők azzal töltötték az este hátralévő részét, hogy Meryl Streep után rohangáltak. Te mire emlékszel, hogy...
Hát ez nagyon jó volt, mert ugye az volt, hogy a Kristófa, miután megtörtént a kiosztó, akkor ugye a Kristóf és az Anna elmentek, fotózkodtak, meg mindent csináltak, mi végigültük a gálát, és azért ez egy nagyon hosszú műsor, tehát hogy ezt tudni kell, hogy ez tényleg nagyon kompaktnak tűnik, de hihetetlenül nem, mert rengeteg reklámblokk van, tehát ilyenkor vannak ezek a cigiszünetek, akkor kimegy az ember a büfébe, tehát ugye ez mindenki kibejár igazándiból, és csak akkor megy vissza, amikor éppen éles a helyzet, tehát ugye ég a piros lámpa, és a gála után ott összetalálkoztunk, az egész csapat, mindenki nagyon örült, és akkor volt ez a Governor's Ball nevű, hát party, ez a partik partia, tehát olyasmi, mint mondjuk a Vanity Fair, vagy az Elton John party, de hogy ez bent van. És ez egy fizetős dolog, csak az alkotók kapnak szigorúan jegyet, és hát ha jól emlékszem, talán 2500 volt a jegy, és akkor a Kristóf erre az eseményre összesen 3 jegyet tudott szerezni, és akkor ez ugye ő volt, az Anna, és a Zsófi. Szamosi Zsófi. Nak a táskájába beragadt a jegye, és ebből lett egy ilyen teljes tumultus, mindenki próbálta kinyitni ezt a táskát vadul, a designer táskát, hogy kijöjjön a jegy, mert hát ugye nem tudunk bemenni. És akkor ezért a Kristóf mondta, hogy odaadta nekem a szobrot, és mondta, hogy Adikám, próbálj meg valamit, jó? Vidd be a lányokat valahogy, csinálj valamit. És akkor én nagyon szépen és határozottan megmondtam a lányoknak, hogy na akkor egyik ide penderül az egyik oldalamra, a másik oda, karoljatok belém, úgyhogy a kezemet is fogjátok, hogy úgy látszódjon, hogy nem tudok a kezemmel kivenni egy jegyet. De hogy az egyik kezemben ilyen slendrián módon fogtam az Oscar szobrot, és akkor így fogták a lányok, és jöttünk, mentünk be, én nagyon határozottan vonultam, ott volt a jegykezelő hölgy, és akkor csak így annyit csináltam, hogy így egy picit felemeltem az Oscart, így mutattam, hogy itt vannak a lányok, és hogy menjünk már be. És akkor így annyira meglepődött ezen a hihetetlen magabiztos húzáson, hogy semmit nem kért, és akkor így mutatta, hogy jó, persze, tehát nem kért el a kincset, ami nincs, ugye, tehát a jegy, és így hárman szépen én bevittem a lányokat, és akkor ott ezek elkezdtek újongani 5 méter után, ott, hogy mondom, ne pattogjatok, szépen nyugodtan menjünk csöndben, haladunk előre, teljesen normális, ezt így szoktuk minden évben, igaz, jó, és akkor lenyugodtak a lányok, és akkor utána egy olyan 20 méter után elengedtem őket, hogy na, akkor most már lehet örülni.
Igen, a Dorka még azt is írta, hogy összetalálkoztál Jimmy Kimmel-lel, és beszélgettek vagy egy órát.
Igen. Hát ugye nekem azért, mivel Los Angelesben éltem nagyon sokáig, 7 évet, ott azért sok ismerősöm akad, és éppen az az iskola, ahova az én lányom járt, az így a Jimmy Kimmel csapatnak volt az egyik törzs iskolája, úgyhogy így ezek a szülők, tehát úgy mi nem a szetten ismerkedtünk, hanem az osztályfőnöki órákon sokakkal.
És aztán egy évvel később volt a Testről és lélekről, amit szintén Oscarra jelöltek. Ott is kimentél a díjkiosztóra?
Igen. Nagyon-nagyon helyesek voltak a Mónék Mécs, Mónika és Mesterházi Ernő, akik tényleg ugyanolyan nagy szeretettel és hihetetlen odaadással vitték el az egész csapatot. Őnekik sajnos nem sikerült annyira jól a jegy szerzés, talán lehet, hogy így a Kristóf kimaxolta a magyar kvótát, de minden esetre ott voltunk, abszolút együtt, és annyi volt, hogy a gálát azt ugye mi egy hotelből néztük, ami ott volt mellette gyakorlatilag, és akkor onnantól viszont már együtt voltunk gyakorlatilag végig.
De gondolom az egy ilyen nagyon más hangulatú volt azzal, hogy az a film nem nyert.
Én úgy érzem, hogy valahogy azért mindenki nagyon drukkolt, hogy nyerjen a film, és én szerintem abszolút nyernie kellett volna. Az, hogy a Berlinálét megnyerte ez a film, ami egy szakmai, európai szakmai közegben egy sokkal jelentősebb elismerés, ezt nyugodtan mondhatom. És ezután jött még ez, hát ez tényleg hab lett volna a tortán. Annyira voltunk csalódottak, amennyire mindenki egy ilyen helyzetben, és én nekem nagyon érdekes volt tényleg az, hogy utána úgy szépen úgy nem is nagyon kezdtünk itt, mert úgy voltak ilyen partik, én meg voltam hívva egy Elton John partira a Deák Kristóffal, és akkor vele mentem is oda később, de előtte még az Ildikót hazavittem a hotelébe, autóval kettesbe elmentünk, és így mondta, hogy Ádám, van itt ez a nagyon jó hotdogos hely, hogy az hol van, mondom, megyünk Ildikó is, elmentünk. A Pink Dog legendás hotdogos helyre, és akkor ott még egyet vacsiztunk.
Említetted már, hogy anyukád énektanár volt, apukád pedig Balázs Árpád zeneszerző, aki a Kockás fülű nyúlnak a zenéjét írta többek között. Neked a gyerekkorodban hogyan volt része az életednek a zene?
Abszolút ebben a közegben nőttem fel, tehát azt tudom, apa rengeteget utazott, amikor én pici voltam, nagyon sok időt töltöttem anyukámmal, mert állandóan vagy versenyeken zsűrizett, vagy turnézott a műveivel. Amikor már így ilyen konkrét emlékeim vannak az olyan 3-4 éves koromban, akkor írta a Kockás fülű nyúlnak a zenéjét apa, és én voltam a tesztközönség, tehát engem vittek be, hogy értem-e a rajzfilmet. És hogyha valamit megkérdeztem, akkor ott mindenki összeesett, a Rihli Zsolt meg, igen, Ádika, nem érted, hogy a Kriszta azt miért? Na mondjad, miért, hogyan? Tehát, hogy egyszerűen egy ilyen dramaturgiai, nem is tudom, lakmuszpapír voltam, aki így itt tényleg az egész alkotási folyamatban úgymond részt vett, majd, hogy nem heti szinten, mert mindig voltak vetítések, meg apának is nagyon sokat segítettem anno, akkor ugye nekem az játék, hogy én stoppereztem, és akkor ez egy ilyen tök jó játék, és a zenéhez volt köthető, mert ő játszott, és én megmértem, hogy milyen hosszú az, amit játszik. És akkor ő meg azt szerint, ahogy a jelenet kívánta, hogyha rövidebbet kellett, akkor ő újra átírta, és akkor megint lestoppereztem. És nekem is jó pofa volt, és neki is nagy segítség, hogy nem neki kellett nyomnia.
És az, hogy ez a Kockás fülű nyúlnak a zenéje egy annyira egy ilyen ikonikus, ilyen mindenki által ismert és ilyen könnyen megegyezhető zene, hogy ez így benned van, hogy nagyon szeretnél te is egy ilyen hasonlót írni egyszer?
Igen, természetesen, és hát a munkál is ez bennem, és az érdekes éppen jelenlegi munkám egy csehszlovák-magyar koprodukció, ez a Tony Shelley és a Szellem című film, ami egy egész estés animációs stop motion animáció. Nagyon jó is írni ilyesfajta zenét, mert erről majd később szerintem úgy is beszélünk, de hogy azért egy zeneszerzőnek nagyon át kell élni azt, amin dolgozik, mert másképp nem megy, meg nem lesz önazonos, meg egyszerűen tényleg tehát nem lehet egy védőmaszkban zenélni.
Arra emlékszel, hogy mi volt az első ilyen igazán emlékezetes találkozásod a filmzenével úgy, ami nem kapcsolódott a bukádhoz?
A Volt egyszer egy vadnyugat zenéje. aztán ami nagy hatással volt rám még ugyancsak Morricone-tól az a misszió zenéje, akkor már kicsit idősebb voltam, de nagyjából akkor döntöttem el, hogy nekem ez az az irányvonal, ami, tehát hogy én ezt szeretném csinálni egyszerűen, az, hogy az valami annyira fantasztikus kohéziója volt egy csomó társművészetnek, ahogy a film ugye megjelent a vászton, és hogy a zene ekkora hatással tudott lenni az emberek életére is, hogy viszonyulnak a karakterekhez. Ez annyira izgalmasnak tűnt nekem akkor, hogy úgy láttam, hogy ebben tényleg rengeteg lehetőség van. Aki nem erre született, annak nagy nehézség, én szerencsére mindig meg tudok újulni, és hogyha kell egy harmadik, negyedik revíziót írnom, akkor sikerül, és mindig megpróbálom megfejteni, hogy miért, vagy kigondolni, hogy mi az, amiben más tudok lenni, de hogy egy jelenetet tényleg nagyon sokféleképpen lehet megfogni, és ez az, amikor ugye egy rendező és egy zeneszerző együtt dolgozik, akkor ennek a munkának lesz a gyümölcse a filmzene. Tehát ez nem az van, hogy én írom, hanem az van, hogy a rendezőkkel együtt kialakítunk egy olyan zenei medret, amit én meg megtöltök vízzel, vagy hát hangokkal.
Nekem az utolsó Mohikán volt az, amire így nagyon emlékszem, hogy amikor először így felfigyeltem arra, hogy mit tud csinálni egy filmzene, ez a Michael Mann-nek a 92-es verziója, és ott az egész vége rész, amikor a lelövi az angol tisztet, akit addigra már ott már tűzön égetnek, és egészen a legvégéig, amíg néznek ki a hegyről. Tehát az egész, nem tudom, ez mennyi, 10 perc, 20 perc, ez a hidegrázás, ez a libabőr, amit ott éreztem közben, azt hiszem, hogy előtte nem éreztem ilyet soha, és így azt gondoltam, hogy valószínűleg ez a mozinak az egyik lényege, ez az érzés. Erre így lehet törekedni?
Igen. Igen, abszolút. Mondhatnám ilyen nagyon csúnya szóval, hogy azért mindannyian manipulátorok vagyunk valamilyen szinten. Én nekem az érzelmekkel kell játszanom, illetve azzal, hogy mennyi érzelemmel töltsök meg egy jelenetet, vagy mennyire maradjak szikár. Ez például egy nagyon fontos ismérve a filmzeneszerzői szakmának, és nagyon más, nem csak az, hogy rendező függő, ez én szerintem kontinens függő is. Mindig, amikor van egy új film, ahhoz először is kell keresni egy teljesen friss zenei palettát, tehát hogy mint egy festő, amikor kikeveri a színeket, és eleve olyan színeket keverek csak ki, amik még nem voltak, amik hasonlítanak a piroshoz, de valahogy van valami bennük, amitől nem lesznek pirosak, és az összes film így kezdődik, és hogy ezt most konkretizáljam, ezt a szép képet, ez a hangszerelés. Tehát amikor én összerakok egy filmzenei tézist, egy alapötletet, vagy egy koncepciót, akkor én nagyon sokat, egy legalább 2 hetet nem írok hangokat, hanem csak azon gondolkodom, hogy témákon először is fejben, minden témámat fejben írok, addig, amíg kész nincs, és utána már csak tényleg leülök a kompjúterhez, és teljesen tudatosan eljátszom azt, amit már kitaláltam. És ez alatt, a 2 hét alatt jön ki ez a hangszerelési világ, hogy mi az, amitől egy kicsit másabb lesz. Tehát, hogy...
És ez mind fejben megy?
Igen, hát a koncepcionalizálás az igen, az eleve, igen, tehát hogy azért...
De így ülsz valahol, vagy így jársz, kezd?
Hát az mindenhol. Az a Starbucks-tól kezdve, éjjel 4-kor az ágyban, nagyon sokszor van ez a 4 és 5 között szoktam felébredni, és az egy ilyen nagyon, nagyon intenzív időszak nekem, akkor általában rengeteg ötletem van. Például csak ilyen apró, egy példa, hogy a Kristóffal, a Deák Kristóffal az unokában azt valósítottuk meg, és ez is egy olyan, olyasfajta ötlet, ami így egy zeneszerzési, egy hangszerelési ötlet, hogy volt egy főszólamom, ami klarinét. Ugye a filmben ezt a 2 karakternek, azt a gyönyörű, szép és nagyon összetett kapcsolatát, szereteten alapuló kapcsolatát, de mégis volt egy nagyon erős komplexitása és nagyon sok rétege a Rudinak és a Papusnak a karakter, illetve hát ő kapcsolatukban. Hogy itt azt csináltam például, hogy a szólamokat egy kicsit egymásba vezetve, egymással feleselve, egymásra beszélve, egymáson átszólva írtam meg ezeket a dallamokat, és úgy, hogy az egyik egy szoprán szaxofon, A másik pedig egy tárogató hangszer, ami, hogyha most nagyon-nagyon nagy általánosabb azt akarnám mondani, hogy ez a klarinéttal mind helyettesíthető, de mégis teljesen más a hangulata, teljesen más a habitusa mind a két hangszernek, és még azt a fricskát is megjátszottuk, mivel hogy ezzel a filmben sokat gondolkodtunk ezen is, és ez is egy koncepció, abszolút zenei koncepció, tehát ez is az a álmatlan két hét, hogy én azt álmodtam meg, hogy a Borbé Mihály, aki egy legendás zenész, világszinten elismert világzenész, nem mai gyerek, és ő legyen a klarinétos, és egy ifjú titán, Olá Kálmán barátomnak a fia, ifjabb Olá Kálmán, aki viszont szenzációsan jól szoprán szaxofonozik. És őket egyszerre szerettük volna felvenni, egyszerre is hoztuk be őket a stúdióba, és akkor van egy ilyesfajta még belső zenei párbeszéd is, hogy másképp fújja, tehát hogy nem ugyanaz a játékos, más habitussal, más hangerőkkel, és hogy ezek nem jönnek át azért a vásznon, illetve aki nagyon szakavatott, az nyilván hallja ezt a hangszerelést, de hogy például ilyen dolgok bele tudtak kerülni, és hogy minden egyes filmről tudnék így mesélni, hogy mi van.
Akkor ide nagyon illik az, amit Tiszeker Dániel mesélt rólad tegnap. Ővele dolgoztál a Nagy Karácsony és a most a moziba futó Nyugati Nyaralás című filmben, és ő azt mondta, hogy Balázs Ádám nem elsősorban zeneszerző. Ő egy alkotótárs. Az első ember, aki megkérdezi, hogy mennyien nézték meg a filmedet, az ő. Az első ember, aki csütörtök, amikor bemutatják a filmedet, beül 4 moziba, hogy szól a hang, hogy milyen a kép. Ő egy olyan típusú ember, ami nincs. Elképesztő a faszi. És aki vele dolgozik, az megfogta az Isten lábát, mert a rendező után őt érdekli a legjobban a film. A forgatókönyv első betűjétől addig, amíg játsszák még valami moziban, ő együtt él a filmmel, figyel, nézi, intézi.
Ó, hát ez nagyon kedves.
És ezt a fajta alkotótársi működést, ezt mindenki jó néven veszi, vagy ehhez meg kell találnod az embereket, akikkel lehet így dolgozni?
Én szerintem ezt minden rendező szívén viseli ugyanúgy a filmjét, és szerintem ez tényleg mindenki értékeli. És hát tényleg ez van, hogy be kell ülni a moziba, mert aztán az van, hogy véletlenül halk lett, vagy nem úgy játszották, és ezek olyan dolgok, amik például szakavatott mozi nézőként te is nagyon jól tudod, hogyha mondjuk egy film halk, akkor nem húz be annyira a sztori, mert egyszerűen elmegy a hangnak az a varázsa, amivel a képet össze tudod kötni, ezt a hatalmas képet, és nem az van, hogy üvölcsön a mozi, de hogyha halk valami, akkor egyszerűen kiesik a dolog. Szóval, hogy ezek ilyen dolgok, ezek igen, így nagyon fontosak.
És melyik ponton szeretsz bekapcsolni a munkában, meg gondolom, nem akkor, amikor már küldözgetik a screenert a fesztiváloknak, és még nincs rajta a zene, mert az is azért sokszor szokott lenni. Te inkább azt szereted, hogyha még el se kezdtek forgatni, akkor már beszélgettek a rendezővel?
Igen, általában ez a helyzet. A korai amerikai karrieremben nem így volt, mert ott a zeneszerzőt sokkal későbbi stádiumban vonzák be, vagy hozzák be, amikor már majdnem kész film van, tehát ott nem volt ez a forgatókönyvhöz. Nézzük a zenei koncepciókat és ötleteket, de én ezt nagyon szeretem, mert így tudunk együtt alakítani hangulatokat, és az embert jobban beindítja. Például egy forgatókönyvből én már nagyjából tudom, hogy mennyi zene kell a filmbe. Ez tök jól kiderül. És az, hogy milyen lesz a lelkülete, tehát ez egy nagyon, nekem is egy nagyon nagy handicap, hogyha már a könyv szinten be tudok szállni, és akkor általában ilyen moodokat szoktunk készíteni, illetve hát én, és akkor az alapján elkezdünk beszélgetni, mert a zene az talán a legszubjektívebb művészeti ág, én szerintem, és tehát egyszerűen nem tudod mérni a milyenségét, mert van, akinek nagyon tetszik, és van, akinek nagyon nem. Tehát, hogy egy Rolling Stones mondjuk az apukámnak nem tetszik, másoknak meg nagyon tetszik, és ez ugyanígy van a filmzenében sokkal árnyaltabban, hogyha írok valamit, mondjuk én gondolok valamire, akkor erre például mennyire tud egy rendező konstruktív reagálni, és ez alapozza meg a rendező és a zeneszerző közti munkakapcsolatot, és van, amikor nehezebb, és akkor nehezebben találunk egymásra, és ez a legelső pontja, tehát hogy legyen miről beszélni, mert a rendezőnek is megvan az a kép a fejében, amit szeretne látni majd a mozivásznon, és ahhoz, hogy jusson el, és amikor kap egy zenét, akkor ezt most vagy bele tudja illeszteni abba a képbe, vagy dolgozzunk még rajta.
És amikor így leadsz egy zenét a rendezőnek, és mondjuk ő azt mondja, hogy ez annyira nem tetszik, hogy ez nem pont ilyenre gondoltam, akkor te még így elkezded őt győzködni, vagy az felesleges?
Már nem győzködöm a rendezőket. Ezt a harcot nem lehet megnyerni. Régen még azt hittem, magamat győzködöm, hogy csináljak mást, de ugyanolyan jót. Általában én nem adok ki, tehát nálam azért a vázlat az nem vázlat, hanem én egy nagyon szett, csak olyan dolgokat adok ki a kezemből, amit én késznek érzek, és azért én nekem elég magasak az elvárásaim magam irányába, és a saját szakmaiságom irányába, úgyhogy amit úgy vázlat, ezt már tudják egyébként azok a rendezők, akikkel dolgoztam, hogy azért a vázlat az már majd, hogy nem a késztermékük, amit legalábbis én úgy érzek, hogy én így adnám le. És hogyha konstruktív a kritika, és van kritika, és tök jól megvan fogalmazva, az a legtökéletesebb munkakapcsolati elem. És még nem is kell az, hogy mert ugye sok rendező mondja, hogy jaj, nem értek a zenei szakszavakhoz, és hogy nem tudom megfogalmazni, és mondtam, hogy tök mindegy, tehát mond azokkal a szavakkal. Tehát, hogyha azt mondod, hogy az a búgó valami ott 40 másodpercnél, abból pontosan tudom, hogy melyik szintetizátorra gondolsz, és akkor, tehát, hogy így kialakul egy ilyen viszony, és amikor mindenki teljesen komfortos, vagy ebbe az egész munkakapcsolatban, ami egy ilyen, tényleg egy ilyen házasság, majd, hogy nem, mert annyira közel kerülünk egymáshoz, és mindenki a kis saját belső harcaival ismer, hogy azért ugye egy zeneszerző is odaadja a munkáját, az egy nagyon kiszolgáltatott állapot, és akkor pont ez, hogy hát és akkor nem tetszik, akkor azért úgy nagyjából így ilyenkor az embert is kvázi, hogy mondjam, tehát úgy érzi az ember, hogy emberileg is ez neki egy kritika, vagy nagyon nehéz elkapcsolni, hogyha mondjuk valaki teljesen önazonos azzal, amit csinál.
És szerinted melyik az a filmed, amiben a leginkább úgy vannak a zenék, ahogy neked tetszik, tehát ahol a leginkább úgy maradt?
Szerencsére nagyon sok ilyen film van, de ez annak is, és most nem arról szól, hogy én most egy olyat akarok mondani, mert esetleg fellengzős, hanem ez pontosan arról szól, hogy én megtanultam azt a képességet teljes magas szintre hozni, hogy a saját munkámon úgy tudjak változtatni, hogy ne legyen minőségben különbség, és hogyha más alapkoncepciókkal indultam, és ez jobb volt, akkor én azt abszolút elismerem. Azt azért elmondom, azt nem szereti a zeneszerző, hogyha általában a zeneszerzők, hogyha mondjuk írunk egy filmzenét, és akkor egy elég nagy részét mondjuk kiszedik mondjuk a vágószobában. Ilyenek is vannak. Amikor megnézem a filmet, és utána azt tudom mondani, hogy oké, ez így tényleg tök jó volt, és most volt is egy ilyen példa, akkor azonnal rámondom, hogy na, jó van ezt, akkor teljesen jól csinálták, és minden, de hogy amikor egy ilyen hiányérzet maradt, volt pár olyan sorozat részem, amiben nagyon meg lett nyírbálva, és valahogy úgy éreztem, hogy így az érzelmi része az nem kapott akkora hangsúlyt akkor bizonyos jeleneteknek.
Én a a magasságok és mélységeket még pár hónapja láttam egy ilyen screeneren, és akkor utána meg megnéztem moziba a sajtóvetítésen, és ugye mintha sokkal több zene lett volna még a verzióban. Az például egy ilyen volt, hogy...
Igen, ez például ilyen volt, abszolút, igen. Csináltunk egy vetítést, a Sasival ugye mi megzenéltük úgy, ahogy ezt mi gondoltuk, és volt egy ilyen belsős vetítésünk, és a Sümegi Klaudia bejött, és megmondta, hogy neki ez az érzete, és ezt mi abszolút tisztelettel fogadtuk, mint tényleg egy kreatív producertől, úgyhogy visszamentünk szépen a stúdióba, és elkezdtünk gondolkodni azon, hogy mi az, amivel lehetne még szikárabbá tenni. És hogy a Klaudia se azt mondta, hogy ezek nem jók ezek a zenék, hanem azt mondta, hogy ő úgy érzi, hogy a Sasi filmes stílusához túl van zenélve a film. És mivel hogy a Sasinak ez egy nagyon hatalmas nagy út volt neki is lelkileg ezt a filmet megcsinálni, tényleg nagyon, nagyon nehéz téma, nagyon, és hogy ő azért ezzel együtt élt nagyon sokáig, és hogy én megértem, hogy a zenével néha ő kicsit védeni akarta magát attól a nyers állapottól, ami pár jelenetben megvan, és hogy emlékszem az, tehát például van most hogyha aki látta a filmet, ugye van a hűtőszekrényes jelenet. És ugye a hűtőszekrényes jelenetben teljesen a végéig, abszolút végig volt zene. És hogy valahogy mindig újraírtam, Sasinak is mindegyik tetszett, de hogy mindig ott körülötte, és akkor egyszer volt egy ilyen, hogy a Sasi feljött a Csoma Sándor egyébként a Sasi elnézést, ő a rendező, feljött hozzám, és akkor így mondta, hogy nézzük már meg hang nélkül, vagy zene nélkül ezt a jelenetet, nézted már így? Hát még nem. És akkor megnéztük, így egymásra néztünk, és akkor hopp, akkor itt a megoldás. Szóval, hogy így valamikor mit találunk ilyenekre. Úgyhogy én ezt tényleg megnéztem ezt a filmet, és úgy éreztem, hogy itt tényleg tökéletesen jól el lett találva. Tehát ez az, amikor én nem érzem azt, hogy mert amikor az van, hogy túl sokat, az is egy rossz kritika. Tehát, hogyha túl van mondjuk zenélve egy film, és tehát azzal egy zeneszerző rosszabbul jár.
De valamikor te mondod azt, hogy szerinted ez sok is inkább vegyük?
Van, persze. Abszolút van. Ez egy normális dolog, ezt érzelmileg el kell engedni, tehát ez olyan, mint egy profi tőzsdés tökéletesen tudja a pénzt úgy kezelni, hogy félrerakja azt, hogy itt most ennek van olyasfajta értéke, ami engem érzelmileg kimozdít. És ugyanez van egy ilyen szituációban, hogy el kell, tehát megírtad a zenét, és onnantól tudod, hogy ennek funkciója van, egy filmbe készült, és onnantól annak a legitimitását az egy közös döntés határozza meg, illetve maga a mozi. Én mindig is szoktam mondani a tanítványaimnak a Zeneakadémián, illetve az ilyen különböző filmes fórumokon, ahova meg szoktak hívni, és rendezőkkel, meg vágókkal tudok beszélni, hogy nagyon fontos, hogy soha nem mondják azt, hogy ez a zene rossz, mert az egyrészt nagyon sértő szerintem, másrészt meg nem rossz a zene, hanem egyszerűen nem illik oda, vagy ledobja magáról a kép azt a zenét, és hogy szerintem rossz zene nincs. Tehát mindennek van létjogosultsága valahova, valahogyan, hogyha az úgy készült, hogy benne van egy embernek a lelkülete.
Zenével nagyon jól lehet azt is leplezni, hogy ha rossz egy film, nekem ez legutóbb a vetítésén jutott eszembe. Ott olyan jelenetek voltak, ahol azt hiszem, hogy ha nem menne folyamatosan a háttérbe ez az ilyen kellemes lift zene, akkor ezek a dialóg jelenetek így meghalnának a vásznon. Neked kell néha ilyet csinálni ez a rossz jelenet leplezése zenét?
Igen. És nem is, tehát képzeld, hogy nem is feltétlenül ez az első számú. Ami nagyobb gond szokott lenni, hogy mondjuk a felvett hang minősége nem olyan jó, és nem akarják utószinkronizálni a jelenetet, és mit tudom én, hátul iszonyatos nagy zúgás van, tehát a hangosok szokták ilyenkor kérni, hogy mentsünk. Tehát felhív a hangmérnök, hogy hú, hát ebbe azért nagyon jó lenne, hogy segítenél nekem, mert embertelen lesz ezt újra felvenni, meg nem tudom. Tehát, és akkor ilyenkor így van az a fajta zene, ami úgy van, de nincs, és akkor ezzel lehet így segíteni.
Sokszor, hogyha nem ez a az a munkamódszer van, hogy már a forgatókönyv idején elkezdtek beszélni a rendezővel, hanem amikor már kész a film, már össze van vágva, és csak benne vannak ezek a vágózenék, és olyankor neked gyakorlatilag az ütemszámot tartva kell oda csinálni zenéket. Ez a gyakoribb?
Igen, ez gyakori, és elmondom, hogy én miért tartom ezt tiszteletben, és tudom, hogy kollégák nagyon szoktak fújni a temzenére, hogy a vágók telerakják temzenével, és hogy ez mennyire így meg úgy, és hogy én szerintem ez egy nagyon hasznos dolog. Egyrészt azért, mert ad egy alapvető stílust, ami egy gondolkodás, ami tükrözi mondjuk a rendező és a vágó képzetét arról, hogy a zenének milyen funkciója van, mekkora funkciója van, milyen érzelmi behatásokat akarnak megjeleníteni. Tehát ez egy könyv. Tehát én meghallgatom, és abban pontosan már jegyzettelem is ki, hogy tudom, hogy mi lesz a fontos, hogy milyen fajta világot kell nekem megalkotnom. Itt a hőmérsékletről van szó, tehát ugye az a korábban említett hangszerelős palettás dolog, az összeáll a fejembe, azzal nincsen, arra nincs ráhatásuk, és valahogy ez a kettő ennek a szimbiózisából tudok elkezdeni dolgozni. Na most miért van az, hogy ja, írhatnék valami zenét, ami nagyjából olyan, meg ott van, meg így, meg akkor idehúzom, és hogy jó, egy-két BPM-mel arrébb van, tök mindegy. Nem mindegy, tudnélik, onnantól én a vágónak a munkáját degradálom, tudnélik a vágónak is van egy saját vágási stílusa a zenéhez. Tehát például utálják a vágók, hogyha kocka egyre van, vagy váltásra van. És ugye ezt így meg kellett tanulnom az évek során, hogy ez nem mindenkinek megvan a stílusa, hogy két kockával, egy kockával, és hogy hihetetlen, hogy a rendezők mennyire fantasztikusan érzékenyek erre. Tényleg, amikor Szalai Károly, nagyon sokat dolgoztam már együtt, talán vele dolgoztam a legtöbbet mint vágó és zeneszerző, és amikor az Enyedi Ildikó fenn volt nálam, a feleségem történetének a zenét csináltam, akkor ők konkrétan szubfrémekre bontva kérték, hogy az egyik pizzikától mennyivel legyen arrébb, és úgy küldtem vissza, hogy pont nem, tehát ilyen 13 lett 8, és akkor írta az Ildikó, hogy hát 13 kéne. És szóval, hogy igen, mert hogy ennek van nagyon fontos, és ezzel sokat szoktunk játszani a rendezőkkel, hogy frémpontossá teszünk bizonyos hitpontokat.
Zomborác Virágot is kérdeztem rólad, ő azt mondta, hogy Balázs Ádám a legjobb. Nagyon kellemes ember, és tényleg hollywoodi szinten profi. Nem olyan, mint egy csomó magyar filmzeneszerző, aki azt se tudja, mi merre, és ha nincs ötlete, akkor baszhatja, hanem ő egyrészt művész, másrészt egy geci jó szakember. Amit ő képvisel, az egy másik szint.
Nagyon köszönöm. Igen, hát Virággal imádok dolgozni. Szerencsére már több alkalmunk volt erre, és az egyik legviccesebb rendező, akit valaha ismertem életemben. És egyébként az egyik legviccesebb ember, tényleg, tehát egyszerűen hihetetlen, olyan humora van, hogy engem mindig levesz a lábamról.
És mi az, amit sok rendező nem ért a filmzenével kapcsolatban?
Hát az, hogy mennyi munka megírni egy filmzenét, ez az egyik, amikor mondjuk olyan stádiumban vagyok, hogy mondjuk megírok egy 20 percnyi zenét, és akkor arra csak, hogy ja, hát kösz a javaslatot, akkor nézzük meg, hogy akkor egy másik irányvonalat. Tehát kösz. Nagyon. És hogy ilyen van, tehát ez így a mai napig is van, akkor mindenkinek elmagyarázom. Akkor volt olyan, hogy átírni egy jelenetet az egyik korábbi filmemen, a Kovács Zolika vágta a Varsics Peti filmét, amit egyébként nagyon szerettem, az Így vagy tökéletes. Volt egy jelenete, amikor a Hegedűs D lakásába feldobják a szart, az kb. Egyetlen egy másodperccel hamarabb jött, de nem egészen egy másodperccel. Tehát frémre ki volt számolva, és akkor mondták, hogy át csak egy apró változtatás, hogy Ádi, nézd már meg, hogy akkor ez biztos neked semmi, tényleg csak arrébb húztunk egy pár frémet. És hogy így mindent, teljesen. Tehát amikor ugye, főleg amikor nagyzenekari szimfonikus anyagokat ír az ember, és az Így vagy tökéletes ilyen volt, ugye ezt felvesszük élőbe. És ahhoz, hogy felvegyünk, ez csak egy ilyen gyors talpaló, de hát te nyilván tudod, de lehet, hogy aki hallgatja, ez nem, hogy ugye ahhoz, hogy felvegyünk, van egy értékmérőnk, ez a BPM, ezt hívjuk kliknek, tehát hogy a zenének van egy tempója, amikor a számítógépbe megírom, ugyanez lesz a tempó, amikor felvesszük az anyagot, és ennek a közvetítője az a füles, amit minden zenész felvesz, és hogyha láttak már, vagy láttatok filmzenei felvételeken, mindenki ilyen rohadt nagy izék fülesek vannak, tehát senki nem hall semmit, és ugye az azért van, hogy ott nagyjából egy ilyen iszonyatosan idegesítő klik hangot hallgat a zenész, és hogy ahhoz játszik, mert hogy úgy lesz tökéletesen szinkronban azzal, ami. Na most, van ez a tempo map, tehát egy olyan térkép, ami egy mondjuk egy 4 perces jelenetben tökéletesen átvívődik, és teljesen úgy van tempózva, hogy egy zenésznek is értelmes legyen, tehát ne az van, hogy mit tudom én, hogy megy egy valami ilyesmi, és akkor egyszer csak így ez, és akkor nem tudja elkapni egy zenése. Tehát, hogy ezt így okosan kell úgy komponálni a zenét már eleve, hogy játszható legyen. Na, és akkor, amikor egy ilyenbe belementünk, és a Petiék felhívtak, tényleg nagyon aranyosan és kedvesen mondták, hogy hát ez gyorsan meg lesz. És akkor így leültem, és így lemértem direkt az első pillanattól a végéig, ez a egy másfél másodperces dolog, nekem egy 7 órás munkafolyamat volt, mert ott zenei témák borultak, újra komponás, újra, szóval, hogy egy és ennyit tud tenni azt, szóval, hogy ezt a munkát látják esetleg kevesebben.
Kicsit ugorjunk vissza arra az idősíkra, amit a zenein kezdtünk el, megnézted a missziót, és eldöntötted, hogy ezzel szeretnél foglalkozni, akkor utána, mondjuk addig, amíg kimentél Amerikába, mi történt?
Hát addig az történt, hogy volt egy olyan időszakom, amikor én nem nagyon akartam zenével foglalkozni, mert meguntam. Nagyon azt éreztem, hogy ez irányba vagyok terelve, holott a szüleim nem is nagyon akarták, hogy zenész legyek, csak hogy valahogy mindig ez a kötelező zongora, és hogy úgy ez egy kicsit így családilag predesztinálva lett, hogy akkor nekem is zenével kell foglalkoznom, és akkor ez bizonyos ponton azt mondtam, hogy ezt nem szeretném. És akkor az azt hiszem, hogy ilyen 12-13 éves koromban volt, és mondtam, nem akarok zongorázni, hagyjuk az egészet, minden, és akkor a szüleim tök jó fejek voltak, mert azt mondták, jó, hát ha nem akarod, akkor nem fogjuk erőltetni. És akkor jöttek a karatés évek, kickboxoltam. Aztán utána, jó, kikaratéztem magam, és akkor utána jött vissza a zene. Akkor viszont tényleg már csak a zeneszerzés érdekelt. Ezt tökre megértem, egyszer a Presser pici bácsi mondott valami olyasmit, hogy ő azért lett zeneszerző, mert egyszerűen halára unta a gyakorlást, és hogy másoknak ugyanazát kell eljátszani. És hogy ezt tökre megértem, és én is úgy voltam, hogy inkább improvizálgattam. Elkezdtem újra zongorát tanulni, de kiesett egy pár nagyon jelentős év ebben a fejlődésben, úgyhogy ezt vissza kellett hozni. És akkor felvettek a konziba, a zeneszerzés szakra, ahol a Kocsár Miklós volt a mesterem, és abszolút őt tartom a hát apa mellett a szakmám, tehát a mesteremnek, akitől én megtanultam a szakmát, és főleg azt a gondolkodást, ahogy ő írt, és azt a látásmódot, mert technikai részét, meg a szakmaiságot, azt szépen az ember meg tudja tanulni sok gyakorlással, meg hát megtanulja, de hogy a látásmód kialakításához nagyon fontos egy mester. És neki nagyon más volt a látásmódja, és nekem ez nagyon tetszett. A mai napig is teljesen minden zenémet átüti azt, amit tőle tanultam, ami a hangok tisztelete, és hogy a hangokkal csinyán kell bánni, tehát hogy nem csak írogattunk össze-vissza, hanem minden hangnak legyen jelentőség, és minden hang szóljon valamiért és valamiről. És ez például a filmzenében egy alap, az ízlésességhez egy alap gondolatiság én szerintem. Tehát az ember ahhoz, hogy kicsit tudjon maradni, nem akar nagyon túl sokat mondani, hanem csak pont annyit, ahhoz ez, szerintem ez hozzájárul nagyban még most is nekem.
És mikor elvégezted, már az volt a fejedben, hogy megpróbálod Amerikát?
Hát úgy volt, hogy én a mesterterven volt, mert az volt, hogy ugye ahhoz, hogy Amerikába menjen az ember zeneszerzőnek, az két dolog kell. Az egyik az, hogy megtanuljon tehát a zeneszerzést olyan szinten legalább, hogy ott aztán onnan tovább tudja fejleszteni. A másik az, hogy hát ugye angolul is tudni kell. És hogy én még annó ugye orosz szakos voltam, az utolsó generáció, utolsó évfolyam, akik kötelező oroszosok voltak, nálunk nem volt német vagy angol, és akkor ilyen masszekórákra jártam angolra, tehát hogy valamennyire felgyúrtam magam, és akkor így egyben a konzival egyszerre végeztem az angol tanári szakot, tehát a bölcsészkaron végeztem az ELTE bölcsészkarán, az angol szakon. Ez a kettő, amikor így összeállt, akkor elkezdtem a PhD-t az ELTE-n, és az úgy el is egy bizonyos irányba elvitt, de az első évet még megcsináltam, és utána már nem volt második év, mert annyira akkor már elkezdtem tanársegédként dolgozni az ELTE-n, tehát én tanítottam egy évet konkrétan az ELTE-n, az amerikanisztika tanszakon. Tehát, hogy volt egy ilyen akadémiai karrier már igazándiból tényleg teljesen csak végig kellett volna vinni, de valahogy annyira erős volt bennem ez, hogy menni kell, és nem is volt kérdés, úgyhogy mindenkivel megbeszéltem, és mondtam, hogy akkor kalapkabát.
De akkor csak így a semmibe? Tehát nem volt az egy ember, aki...
De volt akkor nekem egy nagyon kedves barátom, aki nagyon sokat segített nekem kint a New Yorkban, és azért így az első évben az adott egy, hát nem, tehát anyagi állót nem, azt én nekem kell természetesen előteremteni, tehát én dolgoztam, mindenféle voltam ki New Yorkban, de én ezt nagyon élveztem, mert van ez a ilyen elitista, egyetemista gondolkodás, ugye nekem két diplomám van, akkor én nem fogom felkapálni a kertemet, meg nem tudom, és hogy ez így Amerikában annyira nincs ilyen, tehát hogy ott az van, hogy aki tanul, az dolgozik, aki, tehát hogy ez nem egy megvetendő dolog, hogy valaki munkát vállal amellett, hogy él, és hogy, tehát én soha nem játszottam azt a na, akkor én leszek majd a legjobb filmzeneszerző, és akkor megveszem a Macintosomat, és akkor írogatom, és küldözgetek. Hát nem lehet enni abból, tehát, hogy ezt könyörgöm. Tök egyszerű, racionális dolog. Ami családi segítséget kaptam, az nagyon jó volt elindítani, de ebből nem lehetett tartani azt. Úgyhogy én mindenféle munkákat elvállaltam, és ez úgy emberileg is nekem egy nagyon, nagyon fontos lépcső volt, mert megtanultam figyelni másokra, ezáltal, ami ugye most is a filmzenei írásnak a kommunikációs része, az talán fontosabb is, mint a hangjegyek, és ezt a mai napig tudom kamatoztatni, hogy figyelek, értelmezek, mert hogy az ember, amikor olyan helyzetben van, hogy ugye másoknak kell dolgozni, akkor ez része ennek.
Hányban mentél ki?
97.
És említetted a Jimmy Kimmel kapcsán, hogy a gyerekeidet, hogy családdal együtt mentek?
Nem, akkor még nem volt család, hanem akkor én voltam szóló, aztán a utazási ügynökségtől, ahonnan vettem mindig a jegyeket, onnan elég sokat repültem, és akkor onnan is lett végül is a feleségem. Tehát, és az egyik New York-i út. Igen, tehát hogy sokat repültem New Yorkba, és akkor így szépen egyszer csak ő is kijött. És akkor így lett az első feleségem, a kapcsolat, és akkor onnantól már New Yorkba születtek a gyerekek, mert én ott elkezdtem, tehát ott tényleg hihetetlen nagy szerencsém van, én úgy érzem nagyon mindenben tényleg, és egyszerűen jó helyen voltam, jókor, azzal a tudással már, ami ahhoz kellett, hogy sikeresen tudjak teljesíteni. Tényleg én a nullából tanultam meg az egész komputeres zenélést kint Amerikában, tehát abszolút az amerikai iskolán nevelkedtem, tehát európai zenei tanulmányok, tehát a zeneszerzés alapja is, a zeneszerzés mint olyan, mint mesterség az Európából jön, viszont a filmzene az full Amerikában kialakított dolog. Van egy nagyon jó barátom, aki mert aztán végül is konkrétan 10 évig egy háztartásban éltünk, a Malek Miki. Ő nagyon nagy komputeres csávó volt, és nagyon, nagyon wizard mindenben, és akkor ő tanított engem meg. És akkor onnantól egy bizonyos szintre elkerül az ember, vagy eljut az ember, akkor onnantól már tudja önmagát fejleszteni, és rengeteg időt tettem bele, mert azért azt is nagyon kell tudni, hogy miért beszélek ennyire sokat a komputerektől, vagy ről, hogy a filmzeneszerzés ez egy rendkívül technikaorientált szakma, és anélkül nem lehet filmzeneszerző valaki, hogy ha nem tud kezelni gépeket, szoftvereket, egyszerűen nem lehet, már nem tudsz meg lenni a szakmában, hogyha nincs a kezedben egy stúdió, nem ismered az összes programot kívülről, belülről, a rendező elvárások 10 évvel ezelőtthöz képest az egekben, mindenki olyan szólást akar, mint a, már a demókra is, mint a nagy felvételen, szóval, hogy ezekkel így haladni kell, és folyamatos a fejlesztés is ez irányba, és én is folyamatosan tanulom az új dolgokat, mert hogyha nem mész vele, akkor lemaradtál. Na és úgyhogy ez a technikai dolog, ezért volt nagyon fontos, és akkor onnan lett az, hogy elkezdtem az HBO-nak dolgozni, szép kalandos úton, de nagyon-nagyon jól, és nagyon jól sikerült az első munkám. A promo és az image, az arculat osztálynak írtam zenéket, és ez egy 7 évig tartó kapcsolat volt, ami...
Ez az amerikai HBO.
Ez már az amerikai HBO, igen, a New Yorki központban, akkor ugye New Yorkban, mert New Yorkba költöztem először, tehát hogy úgy volt, hogy igen, tehát ott 2005-ben költöztünk át a Los Angelesbe, tehát az egy 8 év New York. És akkor ez az HBO-s dolog tanított meg engem profinak lenni, tehát hogy ott nem volt lehetőség, holnap után leadás van, ha nem csinálsz jót, akkor majd más fogja megcsinálni, és ha nincs ötleted, akkor majd más fogja megcsinálni az ötlettel, és szerencsére nekem ez az ötlet dolog, ezzel én meg vagyok áldva, mert az mindig van. Úgyhogy egyszerűen csak tényleg az volt, hogy megtanultam évek alatt az, hogy mi a határidő, mikorra kell leadni, és az életemben nem késtem le egy határidőt se itthon, se semmit.
És ez egy ilyen fix munka volt az HBO-nál? Tehát ott dolgoztál ezen a promo osztályon,
és be kellett járni? Nem voltam bejelentve, tehát azért ott is igen, tehát én beszámláztam. Úgyhogy nem, tehát teljesen külsős kreatívként voltam alkalmazva, szépen kiépítettem New Yorkban egy stúdiót ezekből a munkákból. Astoriában, Queensben laktunk, és ott a házban az egyik nagy szobát azt átalakítottam stúdiónak, és onnan tudtam dolgozni.
És ez a jó barátokos eset, hogy bekerült a számod, ez tényleg egy ilyen fontos dolog volt ott számodra?
Annyira szürreál volt ez az egész, nem is, tehát, hogy ez egy olyan sztori, hogy a Malek Mikivel, mert a Miki itt leszerződtett egy nagyon nagy publisher, egy nagy cég, tényleg. Tehát ő azonnal Berkeley-re járt, ott tanult a zenei producerséget, és amikor a Berkeley-ről átjött Bostonból a New Yorkba, akkor megbeszéltük, hogy akkor két csóró magyar talán jobban talál lakást, úgyhogy így is lett, és akkor utána így tényleg így együtt laktunk, ilyen szobatársakként, aztán már lakótársak, akkor már háztársak, tehát hogy így már a gyemelet, tehát hogy szépen megvolt ennek az íve, a fejlődés íve, úgyhogy ennek örültünk. Aztán a Miki mondta, mert ő nagyon sok előadónak írt akkor tájt állistás előadóknak, de ugye volt egy másik munka is, ami az volt, hogy írni kell számokat bizonyos szakmai kitételek mellett, tehát bizonyos zsáner szerinti dolgokat, és akkor ezt a Mikivel úgy csináltuk, hogy ez igazándiból egy rap szám volt, egy nagyon jó kis kórussal, tehát egy refrénnel, én rappeltem, és én írtam a szöveget, és akkor a Miki meg megcsinálta így ezt a zenéket, meg így azon együtt dolgozgattunk, és akkor ezt így leadta ennek a hölgynek. És a hölgy mondta, hogy jó, hát akkor majd, és akkor ugye az ebben a biznisz, hogy mondjuk a hölgy eladja X pénze, mondjuk 10 000 dollárért ezt a tracket, akkor ugye olyan szerződést kötsz, hogy a 10 000 dollárból övé a publishing, tehát annak a pénznek mondjuk a fele, viszont ő el tudja vinni oda, ahova te nem tudod, tehát hogy te kevesebbet kapsz, mint ha kapnál, de hogy viszont van lehetőség. Tehát az egyik a lehetőséget adja, a másik a terméket. Én szerintem ez teljesen korrekt, és ez egy nagyon jó működő bizniszmodell, azt hiszem még a mai napig is. És akkor így nem tudtuk, hogy hova megy el. Tehát ez konkrétan, már nem is emlékszem, hogy derült ki, hogy a Friends-be lesz, és akkor ugye van itt az instrumentális track, meg van a teljes szöveges énekes track is, hogy mi volt ez a Brandon Fraser film az Elizabeth Hurley-vel? Bájkeverők.
Igen.
Na, tehát, hogy Mikivel moziba ülünk, egy ilyen nagyon jó sikerült szombatesti obizás után, mert hogy semmire nem volt pénzünk, tehát az volt a szombati szórakozás, hogy elmentünk ilyen szerszámokat nézni. És akkor ott...
Ezt nem hallottam ott, még.
Program, igen, mentünk. Nagyon jó volt, megnéztük a fúrógépeket, végig raklapokat, ez egy tök jó 3 órás szórakozás volt, és ingyen volt. És ott Home Depot-nak hívják egyébként ezt a céget, és akkor a Home Depot mellett volt egy ilyen helyi mozi, és a helyi moziban volt ez a film, teljesen random, mondtuk, hogy na, hát most nem tudom, nem eszünk, de nem baj, akkor menjünk moziba, valami matiné előadás volt, és olcsóbb volt, és akkor elmentünk a moziba, és hallgatjuk, nézzük a filmet, és egyszer csak megszólal ez a zene, és így mondom, ez így hogy? Tehát, hogy olyan kicsinek érzed a lehetőséget, még a lehetőség sincs meg, tehát, hogy akkor nekem már nagyjából az volt, hogy bassza meg, valaki megírta a zenét, vagy ezt kiírhatott egy ugyanilyet. És hogy, de hogy ez az, ugye? És akkor így mondom, jó, hát most már végére csak ott maradok, hogy akkor megnézem a kiírást, hogy mi van, de tényleg ez a legcsóróbb időszak. És akkor ott maradtunk, és ki volt írva. És akkor ez így olyan hihetetlen volt, ez nekem egy ilyen annyira amerikás pillanaton maradt tényleg, tehát ez a minden lehetséges, teljesen szürreál esetekben, meg helyzetekben is. És akkor onnantól jött ez, hogy ezt láttuk, hogy a Miki felhívta ezt a hölgyet, Barbara, mi a helyzet ez van, máshol is? Ha megnézem, nem is tudom, hogy hova adtam el, és de akkor így jött ki.
Olyan, hogy nem szóltak nektek, hogy ez lesz.
Semmi. És akkor így utólag így meg, és akkor utána minden persze meg is jöttek a jogdíjak, tehát tök korrektül kezelték az egészet a mai napig, és így lett ez a sztori. Aztán utána megnéztük a részt is.
De a jó barátoknál ott már azért szóltak előre, hogy lesz?
Nem.
Nem, hogy csak utólag tudtam.
Az ebből jött, azt hiszem, mind az egész ebből a bájkeverőkből, még hol van, miben van. De akkor még azért tudod, a jó barátok az nagy volt már, de hogy nem volt akkora kultikus valami. Tehát most 97-et írunk, és azt hiszem az ilyen 94 körül kezdődött. Tehát akkor egy nagyon felkapott, nagyon jó menő sorozat volt.
Figyelj, szerintem azért a 9. évadban
ja,
már
iszonyatosan ja, mondjuk nem, akkor igen.
Népszerű volt már.
Igen, mondjuk igaz.
És aztán az, hogy ez megtörtént, akkor utána próbáltatok egy kicsit ráfeküdni erre a dologra, vagy egyáltalán rá lehet feküdni erre, hogy akkor próbáljunk meg benyomni számokat ilyen menősorozatokban a filmekben?
Nem, mert ez a Mikinek volt a zsáner, ő abszolút ebben utazott, és én nekem semmilyen szinten nem volt ambícióm. Egy-két tényleg, ugye az angol szak miatt, meg hát zenészként, én amikor megkért, írtam pár szöveget neki a zenéjére, úgyhogy ebbe ő teljesen más vonalon ment, aztán én meg ráfeküdtem a filmre minden porcikámmal, és először emlékszem még az HBO előtt is, amikor kiköltöztem a legelső évben, akkor egy nagyon menő, idősebb reklám zeneszerzőhöz mentem el, tanoncnak, tehát hogy egy ingyenes munkára, csak azért, hogy szokjam ezt az egész milliót, és ott nagyon sokat tanultam tényleg, tehát hogy ez egy abszolút fontos lépcső szerintem, hogy aki tudja, és aki teheti, az menjen el internek bedolgozni bármilyen anyagi nyereség reménye nélkül is, mert amit tud egy ilyen helyzetből profitálni, az később minden. És akkor ott a komputerekkel is jobban képben voltam, egy csomószor ott hagyta nekem, hogy fejezzem be, akkor befejeztem. Tehát, hogy az egész így kialakult, hogy ez hogy van. És akkor utána már így elkezdtem ilyen, az HBO az ment, az így nagyon szépen helyre rakott, tehát abszolút sínre rakott anyagilag, és hál' Istennek, és ezért tudtam foglalkozni diákfilmekkel ingyen, amerikai diákfilmekkel az NYU-n, és akkor innen jött egy csomó barátság nekem, amik még a mai napig is megvannak, és tényleg, tehát a Seth Grossmannek írtam egy csomó filmzenét, aki később vele csinálhattam az első Lionsgate-es filmemet, akkor ott volt ebbe a csapatban még anno 97-ben a Jason F. Brown, aki a Witcher-nek a fő executive producer-e most, és szóval, hogy így mindenki kifutotta magát, vagy a Gita Patel nevű rendezőnő, aki a, mi ez a sárkányos az HBO-n, annak az egyik rendezője, Úgyhogy így tényleg azt látom, hogy az az NYU-s közeg, ami 97-ben diplomázott, az úgy nagyjából most kerül a csúcsra, ilyen 50 körül, 45-50 körül.
Mostában sok szó van arról, hogy ezek a streamerek, tévécsatornák, hogy mennyire kiszipolyozzák a munkatársakat, és gyakorlatilag ezek a jogdíjak már rögtön az elején meg van beszélve, hogy ez nem lesz, de amikor még te kezdted, akkor még sokkal jobb díleket lehetett kitárgyalni,
abszolút,
nem?
Abszolút, nem, teljesen korrekt volt mindig, és az az érdekes, teljesen szürreál módon, hogy a 2001-ben írtam az HBO Documentaries-nek a logóját, az a mai napig még az én zenémmel megy. Tehát ez tök menő így nézni ilyen Oscar-díjas filmeket, és akkor a logó előtt én vagyok. Hogy mondjam, akkor nem volt ez a funny business, tehát nem volt ez a mutyizás, hogy próbáljuk meg. És általában egyébként, ahol volt, és ahol ilyenekkel próbálkoztak, azok annyira amatőr produkciók voltak, hogy, és sajnos azért dolgoztam nagyon sok amatőr produkcióban, nagyon jó emberekkel, de hát nem lett belőlük semmi, és hogy valahol mindig ez volt. Tehát, hogyha valaki nem vette tényleg a szakmaiságnak a legalapvetőbb téziseit, hogy például, hogy nem kérjük meg, hogy dolgozzon ingyen valaki, hanem azt mondom, hogy nincs pénz, de veszek neked egy vacsorát, és én is diák vagyok, menjünk el, ígyunk. Tehát, hogy lehet igenis ellenértéket adni a munkáért, és én például, amikor ingyen csináltam a Seth Grossmannek a diák filmjét, az egy kikötésem volt, hogy akarta Seth fizetni, vagy nem tudom, ilyen $50, és az egy kikötésem volt, hogy a zenészeket fizessek ki, tehát úgy szeretnék zenét írni ehhez a rövid filmhez, hogy ez olyan minőségű legyen, és úgy szólaljon meg, hogy azt vegye meg, verje ki a producereiből, hogy egy stúdióba be tudjunk menni, és ki tudjunk fizetni 10 zenészt. És akkor én ezért kvázi vargömbön, ugye odaadtam neki az én munkámat ezért, és hát mit tesz Isten? A Tribeca Filmfesztivált úgy megnyerte ez a film, ahogy kell. Bizony része volt talán annak is, hogy az egésznek olyan volt a filmes prezentáció, és most nem is a zenéről beszélek, mert tök mindegy, hogy milyen hangok vannak, hanem arról, hogy az nagyon jól szólt. Tehát, hogy amikor nézel egy ilyen filmet, és filmélmény van, akkor azt érzed, hogy fú, ebbe tényleg beleraktak olyan produkciós értéket, amivel meg lehetett nyerni azt a filmfesztivált. És akkor innen indult el egy másik karrier, és akkor ez a csapat, nagyjából ez a Los Angeles, vagy New Yorki csapat, ugye mindenkire rájött ez a Los Angeles már olyan 2004-5 körül, és mindenki átköltözött. Most meg megint visszaköltöztek, csak azon én már nem vagyok ott.
És neked mi volt a frusztráló Amerikában? Gondolom, valamiért visszajöttél.
Nem volt nagyon frusztráló, ez egy családi döntés volt, mert a volt feleségem nem nagyon akarta a más életét élni, és neki ugye ez nem volt akkora hivatása, mint nekem. Ő bulizta ezt ki, hogy visszajöttünk Magyarországra a gyerekekkel, meg hogy a szüleivel nem tud. Tehát úgy tök érthető, teljesen érthető emberi érveket hozott fel, én meg hát ugye most nem hagyom ott őket, illetve nem megyek velük. És akkor azért voltak nehezebb évek is, mert azért 2008-ban nagyon megütött minket ez a filmforgatókönyves sztrájk dolog, tehát ez tényleg mindenkit. Ott volt az a gazdasági válság, tehát nem voltunk olyan nagyon toppon egyáltalán, tehát nem tudtam azt mondani, na nézd meg, már itt van a nem tudom, a Beverly Hills-i villa, és hát itt élünk a medencébe. De még szerintem ez se számított volna neki, mert neki tényleg az volt a fontos, hogy a nagymamájával láthassa, hogy a gyerekeket láthassák a nagyszülők, hogy nőnek fel, mert tényleg azért itt nagyon nagy áldozatokat hoz az ember, szüleimen is látom, hogy egyszerűen Volt olyan év, hogy nem látták például az unokákat. Tehát kimaradt egy élet, egy fél élet a gyerekeimből, mert karácsonykor, nyáron két hét, akkor van, amikor nem. És hogy ezzel nagyon nehéz, és akkor még nem is volt nagyon ilyen videócsát, meg semmi, tehát telefonon beszéltünk. És ezért tényleg fantasztikus, hogy a párommal, akivel tényleg most már 8. éve vagyunk nagy boldogságban együtt, van egy kisfiunk, és hogy látom a szüleimen, hogy egyszerűen megőrülnek, hogy ezt a gyereket látják felnőni, és hogy a Mátét hozzátok fel, és hogy így szóval, hogy itt nem csak te hozol áldozatokat, hanem a családoddal is, és a környezettel is hozatsz áldozatokat teljesen önző módon.
És amikor hazajöttél, akkor mi várt itthon? Tehát milyen állapotok uralkodtak a filmszakmában?
Nem nagyon ismertem senkit, tehát hogy én azért itt nagyon bejöttem, és például az volt, ez mai napig is nagyon jó barátom, Pados Gyuszi, és a Pados Gyuszi azt hiszem 2008 vagy 9 körül költözött ki. Emlékszem, hogy tényleg mi mutogattuk meg nekik a várost, mert annyira újak voltak. Volt egy közös ismerősünk, és ez mondta, hogy hát hív fel az Ádit, mert ők ott vannak, oda járnak a gyerekek iskolába, már teljes minden be vannak állva Los Angelesre. És akkor a Gyuszékkal együtt voltunk egy kicsit, és hát ő ott nagyjából, ő azt nagyon jól tudjuk, hogy neki fantasztikusan bejött ez a költözés. Tehát hogy ő, amikor kijött Amerikába, hogy még nagyobb legyen, akkor de nagyjából a Nimrod is egyébként akkor jött, talán egy évvel hamarabb, és egyszerűen tényleg annyira örülök, amikor látom, hogy micsoda nagy filmeken dolgozik, és most nem tudom, azt hiszem Ausztráliába forgat egy évet, valami olyan...
Majdnem bolygója.
Igen, ja, na, hát ez őrület. Úgyhogy tényleg, és a Gyuszi kapcsán így megtudtam pár rendezőt keresni, meg a Herendi Gábor volt kint elég sokat, és nekünk ott Los Angelesben volt a Csupó Gábor, kiváló barátom, és rendkívüli jó ember, és zseniális művész. Egy ilyen nagyon erős, kreatív Los Angeles-i csapatot tartott egybe magyarokat, de nagyon sok külföldi is volt. Tehát, hogy aki ő neki a, hogy mondja, a kreatív csapatához tartozott, az ott volt. És emiatt ugye rengetegen jártak a Gáborhoz így partizni, minden héten csinált valami hihetetlen nagy partikat, és akkor ott egy csomó művész együtt, fantasztikusan jó közegben, nagyon sok jó barátom lett ott kint, a Gábornak a volt kreatív igazgató, a Kerek Béla, mai napig is mindennapos barátom, szóval tényleg olyan komoly kapcsolatokat épít ki az ember egy ilyen helyzetben, hogy ezt azért tudtam később annyiban kamatoztatni, hogy például az Andy Vajna is járt nagyon sokat a Gáborhoz. És akkor ott az Andyvel is összeismerkedtem, akkor ugye akkor csinálta a Krista, a Goda Krista a Szabadságszerelmet, aznak volt ott kint vetítése. Nagyon sokat járt ki a Dobó Kata, a Herendi Gábor, Kálomista Gábor, ez egy csomóan jártak ki, akik azért meghatározó alakjai a magyar filmszakmának. És akkor ebből a nexusból azért, tehát én Amerikából ismertem mindenkit, és amikor ide becseppentem, akkor nyilván azokkal kezdtem el beszélni, akiket én kintről ismertem. És akkor így jöttek az első munkák. És a másik pedig az, hogy az HBO pont akkor kezdte a hát második sorozatukat, mert az első ugye volt a Társasjáték, azt már leforgatták, és az HBO-nál van azért egy ilyen védés-dacszövetség, tehát hogy az amerikai HBO-nak én szóltam, hogy itt vagyok, hogy esetleg szóljanak azoknak, és egy pillanat alatt elment a híre, hogy én 7 éve vagyok. Az HBO-nál nagyon magas a szakmai szint, és nagyon nagy szakmai elvárás van, és ez szerintem a magyar, illetve az angol vezetésnek nagyon jó lesett az, hogy van egy Amerikába bepróbált, Magyarországra költöző zeneszerző, aki ugyan nem sorozatokat írt, de hogy az HBO-nak minden arculatát, Cinemax teljes arculatot, mindent világszinten. És akkor ez alapján alakult ki egy beszélgetés, és akkor tudtam bemenni az akkori HBO vezetéssel találkozni, és onnantól kezdődött el ez a munka. És akkor az HBO mellett, tehát hogy így szépen lassan, ez a terápia azért is volt kulcsfontosságú nekem, mert legjobb magyar rendezőkkel tudtam elkezdeni dolgozni, és így tudtam megismerni mondjuk Enyedi Ildikót. Tehát, hogy ezzel, hogy kialakult egy munkakapcsolat, látták a munkamorálomat, abszolút újra kellett tanulnom a magyar zeneízlést, mert teljesen más, mint az amerikai, teljesen más dolgokra fókuszálnak. Tehát ez nekem is egy tanulási folyamat volt, de megléptem. És akkor így jöttek szépen lassan, megcsináltuk az első évadot, másodikat, harmadikat, és ezekből a rendezői, zeneszerzői kapcsolatokból, vagy akár operatőr, vágók kezdtek el ajánlani, és akkor ebből így elindult egy ilyen szakmai menetel itthon Magyarországon is.
És te azt csinálod, hogy így feltérképezed az egyes rendezőknek az ízlésvilágát? Például Tiszeked, ami mondta, hogy neki nem tetszett, és ezt mondta neked is annak idején, hogy nem tetszett az a szám, amit a
mindig mondja.
Az Örökké, tehát az Ennyelik Alannak a főcím dala. Tehát akkor ezzel már te akkor így elkönyvelsz valamit vele kapcsolatban, és akkor ez már befolyása van arra, hogy miket mutatsz neki?
Nem, de ezt hozzá kell tenni, tehát most kiragadtál egy szegmensét, tehát a Dani ezt általában úgy szokta mondani, Ádikám, az is milyen kurva jó, ez is, hogy őrület, ez, hát az meg, de hogy ezt az Örökkét én nem értem. És akkor azért ugyanazt mondjuk, de kicsit másképp szólja, ezt azért inkább így mondja. Én nagyon szerettem az Örökkét, és nagyon, nagyon jó együtt dolgozni a Dorogi Petivel, aki ugye az Intim Tornának volt frontembere, most már saját zenekarban van. Én nekem ez egy tök jó kihívás volt, nagyon önazonos, tehát abszolút filmzeneszerzői szemmel mentem az egésznek, és ez a dal ugye egy főcímre született, az Ennyári Kaland című sorozat főcímére, és hogy gyakorlatilag tematikájában meg volt adva, hogy mit, tehát hogy ez egy alkalmazott zenei feladat volt valójában, és ez szerint én tehát ezért is tudtunk nagyon jól a Petivel, mert hogy mondtam, hogy miket kell elérnünk, iszonyatosan jó szöveget írt hozzá, összeraktunk egy jó zenét, és sikeres lett, tehát hogy valahogy ez is ilyen koncepcióból, aztán utána a Zomborác Virág rendezte a második évadot, és a Virágnak is írtunk egy vége főcímet, egy utolsó szezonzárót, az meg a Köszönöm szépen, jól vagyok című szám, az is akkor átment, hogy az hihetetlen, emlékszem, amikor Virágnak egyszer levideóztam a Budapest Parkba, hogy nem tudom, 5000 ember ott üvölti 3 hónappal azután, hogy megírtuk a nótát, tehát, hogy...
És te különben írsz zenéket úgy is, hogyha nem kér fel rá senki? Tehát, hogy csak úgy magadnak
dolgokat? Nem, nincs időm rá. Nincs időm rá, és nem azt, hogy nem tudnék, tök jó lenne, de nem lenne jó, mert akkor nem azt csinálom, amit legjobban szeretek. Szóval én szeretem ezeket a feladatokat. Tehát azt is, hogy ez a meghasonult állapot például, hogy most dolgozom egy HBO sorozaton, egy nemzetközi HBO sorozaton, ami hát egy hihetetlen izgalmas krimi, egy nyomasztó krimi, és ott van egy animációs film, ami meg cuki, tehát meg a cukiság is, és olyan. És hogy ezekben én nem tudok például váltani úgy, hogy na, akkor most egy kicsit madarakat lezenélem, aztán utána, hogy ölnek meg valakit. Tehát ezt így nem lehet, hanem ezt úgy lehet, hogy mondjuk általában, hogyha egy 3 napot tudok foglalkozni valamilyen, nagyon gyorsan dolgozom, hál' Istennek, tehát 3 nap kell nekem, az első nap az úgy ráhangolódás, a második, harmadik nap hihetetlen termékeny tudok lenni, és akkor abban nincs semmi más. És a 3 nap után 2 nap off, vagy 1 nap, attól függ, hogy mennyire, és utána jön a másik 3. Tehát, hogy onnantól átalakítom magam, hogy akkor most rajzszíncuki van. Uh-huh. És nincs köztes, tehát, hogy ezt próbáltam, de nem lehet, meg kell élni ezeket, ezt már mondtam hamarabb is, és ez nagyon fontos, hogy megéld a zenét, mert nem jön át a lényege.
Te akkor így tökre be tudod osztani az idődet, nem? Tehát, hogy nekem az volt furcsa, vagy érdekes, meglepő, hogy amikor megkerestelek azzal, hogy elhívjak ebbe a műsorba, és akkor írtam neked, hogy akkor írd már meg ilyen időintervallumokat, amikor ráérsz a héten, és akkor azt válaszoltad rá, hogy te tudsz alkalmazkodni hozzánk, és ez ilyet senki nem szokott mondani, mert hogy mindenki valahogy mostani világban mindenki azon pörög, hogy mennyire iszonyatosan elfoglalt, uh-huh. ezért ez nagyon meglepő egy ilyen válasz, de akkor te így külön hangsúlyt fektetsz arra, hogy így kontrolláld azt az időt, amit a munkával töltesz?
Igen, meg én pontosan tudom, azért tudtam neked ezt válaszolni, mert amikor mondjuk fizikailag itt vagyok, tényleg, hogyha múlt héten nem voltam Magyarországon, mert munka kapcsán külföldön voltam, jövő héten is, tehát hogyha én itt vagyok, akkor a stúdióban vagyok, ezt tudom. Akkor ott dolgozom, és azt is tudom, hogy mennyi az idő, amennyit én ezzel tudok foglalkozni egy nap, és ahhoz képest meg én tudom alakítani a napomat, tehát, hogy Én ilyen szempontból nagyon sokat dolgozom, de abszolút a saját időmet osztom be.
És akkor nagyon hatékony is vagy,
hatékony,
nem?
Igen, hát az nem lehet, hogy nem. Szóval az, igen, ez volt a másik az, hogy ugye a hatékonyság is hosszú évek munkája, hogy az ember ne videó jó játékozzon közben, ez is volt, hogy egy kis FIFA, írok egy perc, jó, akkor FIFA, és akkor két órát fifázok, akkor megint egy perc, akkor ebédelünk, tehát hogy ilyen már nincsen. Tehát amikor én dolgozom, akkor leülök és dolgozom. És tényleg tudom, hogy amikor mondjuk rendezők jönnek hozzám, tehát hogy nekik van nagyon beosztva az idejük, mert általában a posztprodukciós időben van rohol az egyik a vágóba, a másik a hangkeverése, tehát hogy mindenkinek nagyon sok dolga van, tehát az ő idejük sokkal fontosabb. Tehát ezt az időt arra kell szánni, ami ez a szuperfókusz nagyjából.
És mennyire tör össze téged az, hogy, vagy bosszant, hogy ha nem jó a film a végén?
Hát bosszant, de azt azért nagyjából már látni, én szerintem vágáskor, hogy milyen lesz egy film. Tehát, hogy a zene sokat tud dobni egy filmen tényleg, de hogy menteni nem tud.
De van az is, hogy lehet, hogy te jónak tartod, de a visszajelzésekben azt mondják, hogy nem tetszik az embereknek. Például a feleségem története eléggé ilyen volt.
Igen, és én ezt tényleg egy mesterműnek tartom, és fantasztikus volt Ildikóval, és Mónikával, és Ernővel ezen az úton menni, és Szacsával, és én nem egyszerűen tényleg nem egy divatos filmet csinált. Most ez nem divat, ez az alaptézise a filmnek, hogy ugye van egy erős férfi főszereplő, és azokkal az értékekkel, szóval hát megmondom őszintén, hogy nagyon nagy, mindenkinek nagyon nagy csalódás volt, és nekünk az az egész, amit ott Kámba átéltünk, az egy nap is, az a magasságoktól tényleg oda, hogy a mélységekig, tehát megvolt a premierünk, fantasztikusan jól sikerült, szenzációs jó volt a premier, teltház, imádták, mennybe ment az Ildikó, és utána elmentünk egy fogadásra, amilyen filmintézetes fogadás volt, ott a plázson volt, de hogy közben aznap volt a francia nemzeti ünnep, úgyhogy kaptunk még egy privát, hatalmas nagy tűzijátéksót, tehát hihetetlen nagyba voltunk, és akkor éjfélkor, 00:01 megjött az első amerikai kritika, és hát nem volt jó, mondjuk úgy. Utána kijött még kettő másik, gyakorlatilag a teljes amerikai paletta lefedődött egy napon belül, és mindegyik elmarasztaló volt, meg nem tudom, és pont a Deák Kristóffal beszéltem, mert mindenki teljesen kész volt, hogy ez most hogy lehet. Ráadásul ugyanazokat is írták ezek az emberek, tehát simán megvolt az, hogy ez a három fazon, ez bement egy kocsmába, és akkor szépen ott valahogy úgy megbeszélték, és akkor mindenki kicsit másképp leírta ugyanazt. Mert hogyha elolvassod ezt a három kritikát, és hogy basszus, ez megpecsétel egy filmet, sajnos úgy láttuk, és hát a másik, ami abszolút megérdemelt volna egy díjat a film a Cannes-ban, mert akkor onnantól azért másképp néznek rá, tehát tényleg itt...
Ott voltam én is ezen a fogadáson, és tényleg emlékszem arra a pillanatra, vagy a pillanat utáni részre, amikor már kint voltak a kritikák, és ahogy főleg a főszereplő fickó a arcára, ahogy utána ő ott járt, és még azt is meg tudom erősíteni, hogy tényleg a kritikusok így meg szokták beszélni a filmélményeiket, bár mondjuk ezért nem konspirációs teóriát nem kerítenék köré, hogy most ez egy ilyen jó kitalálták, hogy kicsinálják ezt a filmet, hanem egyszerűen ez így alakul. Te filmzeneszerzőként kapsz elég visszajelzést? Úgy érzed, hogy kapsz elég visszajelzést a kritikákba?
Van, amikor kapok, van, amikor nem. Van, amikor úgy érzem, hogy lehetne, mert olyan munkát végeztem, hogy esetleg érdemelne pár szót, de nem, tehát nem várom el abszolút azt, mert azért ritkán szokták a zenét külön kiemelni, meg hát ugye van, mit tudom én most, a Nyugati Nyaralás, ugye a Nyugati Nyaralás egy fantasztikus soundtracket raktak össze a Daniék, a Lévai Balázsa, elviszi a sót is, tök jó, ez így is van, és hogy én pontosan tudom, hogy nekem a dramaturgia volt a fontos, és az, hogy olyan 80-as évek szinti zenét tudjak csinálni, ami nem Stranger Things, és nem nyúlása más trendizéknek, úgyhogy nagyon, én ennek például nagyon utána néztem, és tök boldog vagyok, mert úgy érzem, hogy elkaptam ezt az Aero olasz-német vonalas 80-as évek filmzenét, és ezt átültetni krimibe, az meg külön nagy volt.
Ezt mondtad, Dani, hogy nagyon tartasz attól, hogy ne tűnjön koppintásnak a zene. Ez mondjuk a terápiánál is így volt, hogy megnézted a többit, vagy direkt nem nézted meg a többit, hogy nehogy az befolyásoljon téged?
Az Izraelit megnéztem, és az szándékolt, mert voltak olyan első körös gondolatok, hogy hát akkor legyen gitározás, és én lebeszéltem az HBO-t, mert azt mondtam, hogy na, akkor veszítjük el teljesen az identitásunkat, tehát hogyha most elkezdünk gitározgatni az izraeli gitárzenére, hát álljunk már meg. Mert egyébként nagyon sokan meg is kérdezték még annó laikusok, jaj, akkor ennek ugyanolyan a zenéje, vagy ugyanaz? Hát hogy lenne, édesem? Tehát teljesen más karakterek, más nittek, tehát mindegy, na, mindig mondom, nem, ez eredeti ízézen, és akkor az amerikai itt egy picit láttam, de nem néztem végig, de azt tudtam, hogy az meg a teljesen más volt a lelkülete, meg más volt az ízlés faktor, tehát hogy az nem, nekem nem volt például ízlésem az amerikainak a zenéje, úgyhogy nagyon sokat beszélgettem Ildikóval, Gigor Attilával, tehát ugye a kezdő nagy csapattal, hogy mégis mi legyen a zenei világunk, és az Ildikó többször fel is jött hozzám a stúdióba, és így valahogy így együtt szépen kigyurmáztuk, hogy ez a nagyon érzékeny, nagyon minimalista, de azért hangsúlyos zenei világ kell ennek a sorozatnak.
És hogyha lehet, akkor mindig inkább nagy zenekarral veszed föl a zenéidet, vagy néha úgy érzed, hogy elég, ha csak ott a szintit nyomoltott?
Igen, abszolút, ez teljesen filmfüggő. Nem vagyok egy ilyen vadállat, hogy jaj, csak az, nem tudom, 80 fő zenekar is verem az asztalt, hogy ez nem. Itthon azért nagyon ritkán veszünk fel nagy zenekarral. Talán az Ildikó, a Enyed Ildikó feleségem története volt talán a legnagyobb zenekarunk, az azt hiszem 70-80 fős volt összesen, illetve a Lengyel Balázs Lajkó. Hát az ott egy konkrétan a Magyar Honvégség fúvó zenekara játszotta az én általam megírt indulókat, amiket ugye a Brezsnyev alá írtam. Úgyhogy az tök jó volt, és ott még volt egy nagy zenekar is, de hát tehát minden zeném, ami nem deklaráltan szinti, az mind felvételre kerül. Én nem szoktam otthon mutyizni, tehát mindennek megvan a költségvetése, tehát ez is egy profi dolog, hogy egy producerrel meg tudom beszélni, odadok számokat, soha nem változnak. Mert pontosan tudom, hogy ez mennyibe fog kerülni, és mindig az, hogy a produkció mennyit igényel. Tehát, hogy például az unokába, a Kristóffal közösen alkotott a zenei világunkban nagyon sok rezet képzeltem el, és hogy ugye ott az volt például a hangsúlyos a rész, húvós rész, és hogy abszolút a nyugati nyaralásban természetesen nem volt semmi, tehát azt én otthon szintiken eljátszottam, meg felvettem, tehát hogy az nem, mert hogy abban nem kellett élő zene, mert nem az a zsáner. Egyébként mindig, ami ilyen szintetikus, klasszikus hangszernek mondható, vagy hangszernek mondható elem van, azt mind élőztetni kell, egyszerűen nem jön át a közönségnek. Hiába a jó a midi cello, az élőnél nincs jobb. És például ez volt a Saséknál is, egy nagyon minimális budget, tehát nyilván egy inkubátoros filmről van szó, három nagyon hangsúlyos hangszerre írtam eleve a zenét, tudtam, hogy milyen keretek között vagyunk, tehát ugye nekem nagyon fontos volt az, hogy jól szóljunk, tehát ne legyen senkinek kérdés, hogy ez világszínvonal vagy nem, és ehhez a megvalósításhoz mi az az apparátus, amivel a legkisebb pénzből ki tudom hozni, és én ezt így írtam, tehát teljesen tudatos volt az, hogy itt lesz benne cselló, brácsa, meg hegedű.
És te vagy az, aki elosztja a pénzt, tehát hogy az, hogy mennyi jut a zenészeknek, vagy hogy minden. Szívességet kell kérni esetleg.
Abszolút. Tehát a zene, ez úgymond zenei producer, igen, tehát hogy én abszolút a saját budgetemnek a producere vagyok, és ezt mindig egyeztettek természetesen a producerre, a rendezővel csak olyanban, hogy elmondom, hogy milyen igényeim vannak, de abszolút ezek lebeszél dolgok, és hát én nekem kell kiszámolni, hogy mi van, leadni a költségvetést, tehát ennek van egy adminisztratív produceri oldala is, alkudni, hogyha olyan van, hogyha tényleg olyan helyzetben vagyunk, hogy szívességet kell kérni, ez most volt például, és hogy szó nélkül is tök kedvesen és nagyon jó fejmódon a Móai Gyuri, a hangmérnök kisegített engem ebben a magasságok és mélységekben, meg a produkciót is. Most már azért az utóbbi 5-6 évben ez így látható, hogy mik ezek az összegek ezen. Ezen én azért nagyon sokat dolgoztam az elején, amikor elkezdtem itt Magyarországon, és ezt kicsit egy saját győzelemnek is veszem, hogy ez most komolyan van véve, és hogy nem a megúszásra, hanem a minőségre mennek a produkciók, és ez tök jó, hogy a további kollégák is ezt gondolták, és hogy így lett. Előzetesen kell egyeztetni, hogy mik azok az igények, és mindig igényfüggő, tudod, mert a felvétel része az nagyon sokban különbözhet. Tehát ott a költségvetés hihetetlen. Nem mindegy, hogy egy cimbalommal veszed fel a zenét, vagy egy full szimfonikussal.
És azon pöröksz, hogy azok a filmek, amiken dolgoztál, minél több ember számára lényeg elérhetők? Te például, amikor pár hónapja felkerült az unoka a Netflixre, akkor nézegetted, hogy na, ánydik helyen van a top listán?
Hát nézzük, persze, ezt beszélünk, mert hát ez abszolút figyeli az ember, meg hát azért ugye olvassuk az összes kritikát, én is minden kritikát elolvasok a filmmel kapcsolatosan, azokat meg is szoktuk beszélni. Hát ugye láttam most, hogy ugye a Netflixen nagyon sokáig top 3-as volt az unoka, az például nagyon jó érzés volt, hogy ennyien nézik.
És mit szólsz egy olyanhoz, hogy ami most történt pár napja, amikor az HBO leszette a besugót, a teljes sorozatot?
Hát ez szíven ütött szerintem mindenkit, tehát most nem szeretnék semmi rosszat mondani senkiről egyáltalán, de hogy ez nem az európai HBO döntése volt, tehát itt ezek a kollégák, akikkel itt mi dolgoztunk, ezek mind ugyanúgy meg voltak döbbenve, szóval én nem is értem emögött a rációt, mert egyrészt az alkotókkal szemben is, meg önmagukkal szemben is ez nem volt egy átgondolt döntés, én úgy érzem.
És hogyan befolyásolja a munkádat az, hogy milyen egyéb zenék kerülnek a filmbe? Azokról így ki szokták kérni a véleményedet? Tehát amikor nyilván használják olyan számokat, amik
már léteznek. Igen, abszolút meg szoktuk beszélni, mert azért én mindenki, rendezők is, producerek is a minden zenével kapcsolatos dologról egyeztetnek, mert hát azért szakavatottságban talán én vagyok ugye legközelebbi, és aztán utána az ízlésekhez képest pedig tudjuk alakítgatni azt, hogy hát megkérdezik, akkor elmondom, hogy szerintem mi működne. És nagyon sokszor van az, hogy ugye a vége főcím dalt is már úgy készítetjük, hogy kint találunk egy alkotót, és akkor vele dolgozunk, rendező és zeneszerző. Én mondom a zeneszerző inputjaimat, vagy fordítom a rendező, hogy mit szeretne ahhoz képest, és akkor így alakulnak ki ezek a számok. Több, tényleg nagyon sok ilyen szám van most már unokától kezdve, tényleg oda-vissza, így vagy tökéletesbe.
Habba is.
Na, az is például, azt nagyon szerettem, igen.
És úgy érzed, hogy egyre jobb vagy? Azt mondtad, hogy hál' Istennek attól nem tartasz, vagy eddig, tehát mindig vannak új ötleteid, nem égtél ki.
Én úgy érzem, hogy én haladok az utamon, tehát azt mondanám, hogy most hogy jobb vagy nem jobb, inkább azt mondom, hogy nagyon-nagyon rajta vagyok azon, hogy minden úgy szól, ahogy én elképzeltem, és hogy ez most a jobbság része, tehát hogy nincsenek véletlenek, tehát minden, amit én elképzelek, az általában abban az időben, és azon a szinten, és a fajta zenélésképpen valósul meg. Ez mondjuk megnyugtató számomra. Tehát, hogy ez mondjuk nem volt ennyire, tehát voltak esetleges részei Most nincsenek nagyon esetlegesek, de ugye ez nem azt jelenti, hogy nincs benne lélek, meg nincs benne gondolat, meg törődés, hanem azért beledöglök én azért minden filmzenémbe. Csak valahogy úgy sikerül megvalósítani az összes gondolatomat, ahogy én azt elképzeltem.
És nézed a többi magyar filmet is, amin nem dolgoztál?
Igen. Hát most például nem voltam Miskolcon a díjkiosztó gálán, ahol ugye a Nyugati Nyaralás megkapta a közönségdíjat, amiatt fantasztikus nagy elismerés, tényleg egy ilyen zseniális fesztiváltól. És ugye ott volt a záró film a gála után, a Grosán Krisztinának az új filmje, és azt végignéztem, és ebbe például beszélgettünk, emlékszem még korábban, hogy a katartikus zenei pillanatok, hogy ebben van egy katartikus zenei pillanat, amikor az esti dal, Kodály Zoltán esti dal megszólal, az utolsó jelenete a filmnek, és az valami olyan, tehát az liba bőr, de hogy ez nem csak az, hogy így, hanem az tart egy percig, amíg azt nézel azt a jelenetet. És közben meg tök jó úgy szakmailag nézni ezt, majd szakmabeliként, mert hogy én nem raktam össze, de hogy engem megkerestek például 3 hónapja a produkciótól, hogy segítsek már, mert hogyha valaki tud akkor elintézni dolgokat, akkor az én vagyok, vagy hogy legalább mondja meg, hogy mit csináljanak. És ez a produkció volt, és nem tudtak a Kodály özvegyéhez eljutni, úgyhogy én összekötöttem az Artisiusszal, de közben ők másik szálon is, szóval ezt tök jó meg tudtuk beszélni, hogy akkor na, most már látom, hogy miért volt nektek ennyire fontos ez a zene, és tényleg gyönyörűen összefoglalja ezt a pillanatot.
Jövő áprilisban leszel 50 éves.
Hurrá!
Meg vagy elégedve a helyzeteddel, a munkáddal, a együttműködő társaiddal, az életeddel?
Abszolút igen, igen, én úgy érzem, hogy nagyon családommal, 3 gyerekem van, boldog kapcsolatban élek, úgyhogy ez a része, ez a front, ez mondjuk így mindig a legfontosabb szerintem, hogy rendben legyen, és hát a szakmai dolgok pedig, hát meglátjuk, kalandos ugye minden évben valami kaland van, de hát meglátjuk, hogy alakul, és én nagyon bízom, hogy tudok folyamatosan dolgozni. Most egyre több, tényleg egyre több munkám van külföldön is, úgyhogy ezt is nagyon jó látni, ami nem Amerika, hanem Európában is, meg Ausztrál, most csináltam egy ausztrál dokumentumfilmet például, tehát hogy nagyon jó, nagyon, nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hogy tudok olyan produkciókon, vagy például egy kínai dokumentumfilmet, borzasztó kemény dokumentumfilmet is, és ez annyira hihetetlen szerencsés helyzet, hogy a kínai producerekkel, meg rendezővel az ő nyelvükön, vagy találja meg azt a zenei nyelvet, amit ők gondolnak, mert ez meg más, tehát hogy ott is más. Szóval, hogy ilyen kihívásokat szeretnék, és várom a Zomborác Virágos új filmünket majd, az nagyon izgi lesz, úgyhogy azt hiszem, hogy az a következő magyar produkció.
A Filmzene Podcast a Nemzeti Kulturális Alap hangfoglaló könnyűzene támogató program támogatásával jött létre.